Ó, legfelségesebb, dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem egyenes hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, végtelen mélységű alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Kedves hallgatók, a múltkori olvasás órán, még a karácsonyi ünnepkörben megcsodáltuk, hogyan is teljesül 1223 karácsonyán Greccióban Ferencnek ez a szívbéli könyörgése, hogy ragyogd be szívem sötétségét. A szegények fáklyája bevilágítja a greccsói vadont, a greccsói karácsony éjszakát, az éjszaka fénylik, mint a nappal, mondja, írja Celánoi Tamás, idézve a föltámadás éneket, az öröméneket, hiszen a kettő elválaszthatatlan, a Jézus evilági születése és a mi föltámadásunk ünnepe, Jézus születése evilágra és Jézus újjászületése az Atya életébe és benne az ember születése az Istennek, az Atyának az életében. Igen ám, de a Celánoi Tamás leírásban nem csak a fáklyák világítják be a karácsonyi éjszakát, hanem több is történik Ferencnek a szívében. A greccsói szegények, szegény polgároknak a szívében, amely jászollá lesz, és ebben a szívben, az ő szívükben ott tündöklik a szeretet, Jézus, a perfecta carità, a tökéletes szeretet. És azt is láttuk, hogy a celánoi életrajzból, hogy Ferenc számára ez a karácsonyi misztérium játék. Ez egyáltalán nem valami színjáték, nem megjátszás. Itt nincsenek korabeli jelmezek, pásztorsubákkal, apukák, anyukák nem varogatnak a polgároknak fehér ruhákat, arany, angyali ruhákat, szárnyakkal, és a jászolban sincsenek babák, se játékbabák, se élő babák. Ott minden úgy van, jobb hiány, így fejezem ki magam, ahogy van. Ki-ki a maga szegénységének a pompájában jelenik meg, és a jászolban sincs más, mint szalma. Nincs kis Jézus. Ő az élő eleven jászlakban található. Ott talál otthonra, a pap kezében. Hiszen azt is olvassuk a Celánoi Tamás greccsói karácsony leírásában, hogy a jászol fölött ott az oltár, és kezdetét veszi a szentmise. És a szentmise folytán a részvevőknek a szívében születik a Jézus. És külön kiemeli Celánoi Tamás, hogy még láss csodát, a pap szívében is megszületik a Jézus, a pap szíve is jászollá válik, újszerű, lángoló érzelmekről szól Celánoi Tamás. A magyar irodalomban nagyon sok szép karácsonyi verssel találkozhatunk. Hozzám mégis a legközelebb állnak, legközelebb vannak Juhász Gyulának a Betlehem versei. Miért is? Nem csak azért, mert hogy én itt most Szeged alsóvárosi kolostorban vagyok, hanem azért is, mert a Juhász Gyula Betlehem verseinek a milliője nagyon-nagyon erősen hasonlít a greccsói karácsony világához, a greccsói szegényeknek a karácsonyához, ahogyan a Juhász Gyula verseinek is a helyszíne az nem valami játékos karácsonyi história, hanem az alsóvárosi szegényeknek a világában születik meg Jézus, ahogy ő mindig megjegyzi már, mint Juhász Gyula, a szeretet. A Szeged alsóvárosi subások, ők a pásztorok, és az ő szíveikben születik meg az a bizonyos nagybetűs szeretet, a megtestesült fiú, az Atya igéje. Két változatban is található a Betlehem című verse. Az egyik, az első változat 1923-ból. Ha jól számolom, 1923. 1223. Ez pont a 700. évforduló. És rá egy évre úgy látszik, hogy annyira szívéhez nőtt ez a vers, a Betlehem vers, hogy újraírja Juhász Gyula némely változtatásokkal. Ebből a versből hallgassunk meg részletet a Betlehemből. Ó emberek, gondoljatok ma rá, ki Betlehemben született az este a jászol almán, kis hajléktalan, szelíd barmok közt, édes bambino, kit csorda pásztoroknak éneke köszöntött angyaloknak énekével. Ó emberek, gondoljatok ma rá, hogy anyja az Úr szolgáló leánya, és apja ács volt, dolgozó szegény, és nem találtak más födélt az éjjel a város végi istállón kívül. Ó emberek, gondoljatok ma rá a betlehemi kisded jászolára, amely fölött nagyobb fény tündökölt, mint minden földi paloták fölött. Ó emberek, gondoljatok ma rá, Augustus Cézár birodalma elmúlt. Az ég és föld elmúlnak, de jászol szelíd világa mindent túlragyog. Ó emberek, gondoljatok ma rá, ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, a kerekföld mindegyik gyermekéhez egy üzenettel jött, szeressetek. Ó emberek, gondoljatok ma rá, és hallgassátok meg az angyalok és pásztorok koncertjét, mely e szent éj 1923 éves távolságából is szívünkbe zeng. Ó emberek, gondoljatok ma rá, s gondoljatok rá holnap, s minden áldott napján e múló életnek, s legyen a betlehemi énekből öröm, a karácsonyi álomból valóság és békesség már az embereknek. Juhász Gyulának a zaklatott szívéből, aki ekkor már súlyos beteg, többet tölt pszichiátriákon, mint otthon. És aztán 5 évvel később, 1928-ban újraír egy verset a Betlehem címmel, amelynek a helyszíne még konkrétabb. Ez a vers nem máshol játszódik, mint az alsóvárosi kocsmában. Úgy tudom, hogy ezt a verset tavaly is elolvastam, és azt is tudom, hogy már túl vagyunk a karácsonyi időszakon, na de az én számomra most is, mint gyerekkoromban, ez a karácsonyi időszak gyertyeszentelő boldogasszonnyal ért véget, hiszen a 40 napos aranyos csecsemőt viszi karján Mária a jeruzsálemi templomba, és ott nem állja meg a Simeon, az akproféta, hogy el ne kérje Máriától azt a gyönyörűséget, és akkor mondja, énekli az ő énekét, 40 napos. Hogy is néz ki egy 40 napos csöpség, gyönyörűség? Szóval otthon mindig rimánkodtunk, hogy még kegyelmezzünk meg a karácsonyfának. Igaz, hogy már csak az ágai vannak, a tűlevelek már mind-mind lehullottak, és ha már mindenképpen ki kell vinni a karácsonyfát, de legalább a jászol, az még maradjon meg. Szóval valahogy így érzek én most így 70 felett is. Juhász Gyula verse a Betlehem. A kocsma ajtaját kitárják, s hozzák subában a telet, az istállóban ott a jászol, a jászolban a szeretet. A gyémán csillag áll fölöttük, füstös lármában szeliden, nyájas barmok között az almon az ácsnak gyermeke pihen. Kántálnak a három királyok, s velük a jámbor pásztorok, a söntés mélyén egy elázott, elbúsult zsöllér tántorog, könnyes szeme bámulja báván a betlehemi csillagot, a jó reményt, mit körülállnak szegények, árvák, magyarok. Azt is megcsodálhattuk, hogy a grecsói karácsony házigazdája a nemes szívű Nemes János úr, aki az ő gazdagságával előteremti a grecsói karácsonyt, de nem uralja, szolgálja az ünnepet, szolgálja Ferenc ihletét, és cserében ő is a legnagyobb kincsel gazdagodik, az ő szívében is ott lángol, világol, megszületik Jézus. Ritka, intelligens támogatója ő a grecsói szentegyháznak. Ritka, sajnos ritka nemes lélek az egyház történetében. Szóltunk a múlt órán Szent Jeromos nagy bánatáról, arról, hogy nem szemlélheti tovább a betlehemi barlang istálló eredeti vájúját, a megtestesülés szent szegénységét, Jézus jászolát, ezt a kopottas, kormos vájút, mert Szent Ilona császárnő ezüst arany lemezekkel vonatta be. A grecsói gazdag Nemes János úr szolgálta az ünneplő, éneklő karácsonyi egyházat, a császárnő viszont uralta. És ez a veszedelem visszatér az egyház történelmében, hogy a támogató hatalom a maga nagyon is evilági szellemiségével uralja az egyházat, kiűzve, száműzve belőle a szelíd szegény Jézushoz egyedül illő szellemiséget, a szerítséget és a szegénységet. A 19. század utolsó negyedétől Magyarország uralkodó, jobban mondva eluraló szellemisége, mai szóval élve a mainstream ideológia, a szabad elvűség. Arra most nincs mód kitérni, bár nem lenne haszontalan, hogy összehasonlítva a mi korunk szabad elviségét, liberalizmusát a 19. század második felének, a 20. század első negyedének a liberalizmusával, hogy mi is a különbség a kettő között hatalmas, mert hogy az akkori, a 19. századi magyar szabad elviség az még nem kezdi ki a Tórát, a törvényt, a főparancsot, a 10 parancsot, és nem ellensége a teremtés himnuszának, a teremtés könyvének, például az ember teremtésének, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, és aztán, hogy a férfi elhagyja atyát és anyját, és feleségéhez csatlakozik, és lesz a kettő egy, és amit Isten egybe kötött, az ember szét ne válassza. Ez akkor a 19. századi szabad elvűség világában még törvény volt. Ma sajnos ez nem így van. Szóval van különbség. Mégis ez a szabad elvűség a 19. század vége felé a magyar gondolkodásban is uralkodóvá válik, majdhogy nem egyed uralkodóvá válik, hiszen 1875-től 1906-ig, 1905-öt kivéve minden választást a liberális, a szabad elvű párt nyer meg, és Tisza Kálmán 31 évig uralja az országot, ezzel a szellemiséggel kormányozza az országot. És ebben a liberális szellemiségben már ott van az, hogy bár az egyházat megtűri, de az egyház szíve közepében található kincseket már kezdi kikezdeni. Ilyen például a szerzetesség, vagy éppen a papi cölibátus, a nőtlenség kérdése. Például 1848. márciusa végén a temesvári liberális papság levelet ír Kossuthnak, a szabad elvű pártvezérnek, amelyben azt követeli, hogy a szerzetes rendeket oszlassák fel, a papságnak járjon állandó fizetés, a reverenda helyett a magyaros ruhaviselése legyen a kötelező, és a kötelező celibátust pedig nagyon gyorsan töröljék el. Hogy miért éppen Kossuthoz fordulnak ezzel, azt most én nem tudom megválaszolni. Így történt. Említettem, hogy 1875-től 30 éven át a liberális párt uralkodik az országban. Prohászka Ottokár 1896-ban egy igen megszívlelendő tanulmányt ír az Egyház sebei címmel. Ez a dolgozat olvasható a Schütz Antal által szerkesztett 25 kötetes Prohászka összes 20. kötetében az Egyház szabadsága részben. A Mária Rádió kedves hallgatóinak kicsi szégyenkezve bevallom, hogy kicsit se vagyok Prohászka szakértő. Nekem Pázmány Péter és Zrínyi Miklós nagybarokja után nehéz olvasnom Prohászkának a többnyire túlérett neobarok rokokóba hajló stílusát. Ám csodálom az ő hatalmas műveltségét. Kapcsolatot tart a kortárs irodalmi élet szinte minden személyével. Érdemes fellapozni például Ady és Prohászka levelezését. De én egy kicsi lekezelőnek érzem a kortárs irodalomhoz való hozzáállását, Adihoz, Radnótihoz, Illés Gyulához. Némileg megértem a felsorolt írók Prohászka ellenességét. Nem helyeslem, megértem. Azonban néhány könyve igen-igen megragad. Ilyen például a bűnbán a szentségéről szóló könyvben, melyben vázolja a szentségnek a történetét az Anyaszentegyházban, és igen-igen mélyen kifejti ennek a dogmatikáját, a mélységét. És aztán Prohászka művei közül ilyen általam nagyra becsült írás, ez a már említett mű, a Magyar Egyház sebei című esszéje. 1896-ban írja. Ő ekkor esztergomi szemináriumi dogmatanár 1896-tól, és 1890-től pedig spirituális. A szemináriumban, az esztergomi szemináriumban, vagyis a növendékpapság lelki vezetője. Az íráson érződik az ebbéli tisztségéből fakadó felelőssége is. Félti a rábízottakat, a növendékpapságot attól, hogy ne váljék áldozatává az akkor uralkodó evilági eszmeiségnek, a szabadelvűségnek, a liberalizmusnak. Hogy ne váljék, hogy Prohászka írja ebben a tanulmányában, stréber papsággá. Ezt a szót, ezt a kifejezést használja, stréber papság, és Prohászka ezt a két szót úgy használja, ahogyan annak idején az orosz meg szovjet megszállás alatt használtuk a szovjet megszállást kiszolgáló, a marxista ideológiához közelítő papság esetében a béke papság kifejezést, ő stréber papságról beszél. Na ettől félti az övéit, az esztergomi szeminárium növendék papságát, a kispapokat. És joggal. Amúgy a Prohászka idejében, amikor ez az írás születik, a papság és a püspöki kar zöme ennek a szabad elvű irányzatnak, a hűséges, ezzel együtt a kormányzatnak a hűséges kiszolgálója. És ettől rémül meg Prohászka. 1905-ben püspökké nevezi ki a Szentatya Prohászkát, és a mondott püspökök és papok igen riadva döbbennek meg egy hír hallatán, hogy Prohászkát a pápa székesfehérvári püspökké nevezte ki. Döbbenettel fogadták. Értjük ezt, ha figyelemmel elolvassuk ezt az írását Prohászkának az Egyház sebei című, mondom, 1896-ban írt tanulmányát. Prohászka tanulmányában a magyar egyház három halálos sebéről, fekéjéről ír. Az első az apostáziák, a papi hűtlenség nagy száma. Majd egy belsőbb góc, egy belsőbb fekéről ír a második, a papi nőtlenség, a cölibátus ellenességről. És aztán a harmadik seb, mint alapbetegség, az elvilágiasodás. Az, hogy a papság zöme nagy része a hatalmi uralkodó ideológiának, a liberális ideológiának, a szabad elvűségnek lesz a fogja. És ez Prohászkát megrémíti, és ez a rémület hangzik ki ebből az írásából. Nyissuk ki, olvassunk bele ebbe a tanulmányba. Mondtam, hogy a magyar egyház első sebeként az apostáziák nagy számát említi Prohászka. Ez a tünet egy mélyebb bajra utal. Idézek a tanulmányból. Az erkölcsi törekvések bénultságát megvilágítják és megmagyarázzák elsősorban az apostáziák. Az apostáziák a klérus pszichológiájában az erkölcsi erőnek hanyatlására utalnak. Ezt aztán hosszabban kifejti Prohászka, ezen most én átlapozok. Erre a megállapításra jut végül, az apostázia a megvénhedésnek erőtlen halavány kísértete. Az apostázia a bízni nem tudó, és ezért küzdeni nem akaró lelkeknek szomorú árnyéka. Az apostázia a lélek rokkantsága. Nagy invalidus ház lesz az, ahonnan sok apostata, sok mankós, sok koldusi, sok életunt egzisztencia kerül ki. Merész és szomorú kép. Prohászka persze itt nem az egyéni apostata, sorsok, tragédiák, élet, tragédiák fölött tör pálcát valami kegyetlen könnyelműséggel, hanem a légkörről beszél, az egyház légköréről, magyar egyház légköréről, melyből fakadnak az apostaták ilyen értelemben áldozatok. És a légkör, amely átitatja Prohászka szerint a magyar egyházat, ez a légkör a szabad elvűség, és ebből a szabad elvűségből következik Prohászka szerint az említett cölibátus ellenesség. És ez a második fekély tünet, betegség tünet a magyar egyház testén. Újra a tanulmányból olvasok. A második tünet szintén összefügg az erkölcsi eszméknek alacsony állásával a magyar egyház nézeteiben. Sehol sem hallani annyi kárhoztató ítéletet, s annyi jóindulatú kételyt is a cölibátussal szemben, mint nálunk. És aztán rátérek, bár itt még hosszabban erről szól Prohászka a tanulmányban, rátérek a harmadik sebre. Magyarországon 1875-től említettem, hogy 30 éven át a Tisza Kálmán vezette szabad elvű párt irányítja az országot. És hogy a szabad elvűség az uralkodó mainstream, és hogy ez uralja Prohászka szerint, valószínű igaza van, az egyházi gondolkodást is, a püspöki kar zöme is a szabad elvű kormányzathoz áll közelebb. ezt a hatalmat szolgálta ki. És épp e kiszolgálást fájlalja Prohászka. Aggódó szeretetében kiméletlenül a magyar egyházat Guy de Maupassant 1985-ben megjelent Bellamy, ma így fordítjuk ennek a regénynek a címét, a szép fiú regényének a főhőse, a kitartott szép fiú, a George Duroy állapotához hasonlítja, akit gazdag és befolyásos asszonyok tartanak el, területes és fényűző életéhez, ők állják a cechet, és ők egyengetik a karrierjét is, ők is rontják meg. Amúgy a regény szinte minden szereplője a szép fiú mentalitását tükrözi. Kicsit megállok, hogy elmondjam, hogy maga Maupassant 1850-ben született, 1893-ban halt meg, 43 évet élt. Maupassantnak a sorsa is igen-igen hasonlít. Az ő regénye a Bellamy főhőséhez, George Duroyhoz, az ő sorsához, aki 26 évesen gyógyíthatatlan betegséget szerez, a nemi betegséget, szifiliszt, amit akkor nem tudtak még gyógyítani, szörnyű következményekkel jár, Maupassant esetében hajhullás, szembetegségek, aztán egyre másra idegzeti bántalmak, szörnyűségek, hallucinációk, személyiség, zavar, demencia. 1892-ben 42 évesen, január 1-én elvágja szerencsétlen a torkát, egy elmegyógyintézetbe kerül, és 1893-ban rá egy évre meg is hal. Ezt azért mondtam el, hogy érzékeljem, hogy amikor Prohászka Ottokár, a magyar egyház elvilágiasodás, a hatalmos dörgölőző voltának a harmadik sebét említi, akkor nagyon kegyetlen az ő hasonlata, hogy a Maupassant regény főhőse életével hasonlítja a magyar egyház is benne ne jelesül a magyar papságnak a sorsát. Prohászka regénynek a főhőséről és a többi szereplőjéről ezeket írja. Újra Prohászkát idézem a tanulmányból. Ezek az alakok dacára pompás külsejüknek, impozáns látszatosságuknak, színpompás szellemességüknek belülről rohatak. Az aranyszomj s az élvezett vágy elhervasztotta őket. A szentet nem ismerik, mosolygással tekintenek azokra, akik hinni szándékoznak. Itt minden eladó. Prohászka a korabeli magyar egyház karrierista papját, akit mondtam ebben a tanulmányában Stréber papnak nevez, még kegyetlenebb kritikával illeti, mint a regény szereplőit. Ezt írja róla, olvasom, gerinctelen, sima, csúnya féreg, de a világ előtt világít szereplése, összeköttetései, külső dísze, aranyláncai, gyűrűi, nagyságos és méltóságos címei által. Tarka, begyes jómadár, aki az egyház szívét keseríti, de annál többet törődik a külső fénnyel és érvényesüléssel. Olyan tehát, mint a páva, amelynek fő gondja nem a feje, amely kígyófej, nem a lába, amely csúnya és égtelen, hanem a farka azt kiredőzi és kifeszíti, s nagy begyesen páváskodik a világ mulatatására. Ezeknek az embereknek Isten mérlegén nincsen súlyuk, de súlyos károkozók, mert a világ mérlegén egy liturgikus kesztyű vagy papucs sokszor többet nyom, mint a papi jellem színaranya s a szeplőtelen lelkület kincsestára. A mérleg tehát kibillen, s az egyensúly elvész. Mihelyt pedig az egyensúly elvész, annak fölfordulás a vége. Kedves hallgatók, amikor Prohászka ezekkel a súlyos szavakkal jellemzi az elvilágiasodás sebét a magyar egyház testén, akkor most újra gondoljunk csak vissza a Greccio-i karácsony történetére, hogy milyen nagy szó az, hogy az a bizonyos gazdag ember, az a lelkében is nemes János úr nem uralja az egyházat, nem uralja a Greccio-i szentegyházat, hanem szívvel, lélekkel szolgálja annak Jézusi, Szent Ferenc által megvalósítandó és megvalósított kibontakozását. Ez az az egyház, amilyenre Prohászka vágyik, és gondolom, hogy a kedves hallgatókkal együtt mi mindannyian ilyen egyházra vágyunk, ahol gazdag és szegény így a Szent Lélek sugallatára találja meg a maga szerepét. Megkérdezem, főleg magam, nem bánom, hogy a kedves hallgatók is hallják, mi hát a teendő, hogy az egyház megőrizze a Krisztustól nyert szellemiségét, szabadságát, hogy Greccio-i szentegyház legyen, hogy a Greccio-i szentegyház mintájára legyen szerítségben, szegénységben és egyszerűségben, Krisztust gyönyörűséggel, ezzel a fénnyel ünneplő szentegyház, amelyben a gazdag megtalálja a szerepét, hogy szolgálja ezt a szellemiséget. A megoldás biztos, hogy nem a menekülésben van, hogy az egyház zárkozzék el a világtól. Ez Krisztustalan lenne, hiszen Jézus benne él a világban, az ő világában, átjárja a világot, szó szerint is, keresztül kasul bejárja Júdeát és Szamáriát. Jézus megközelíthető, meghívható lakomákra. Legyen a meghívó egy farizeus, vagy épp a farizeus által szörnyen lenézett vámos, mondjuk a Máté, akiből apostol lesz, apostolnak hívja meg, vagy egy Zakeus, akinek a házában Jézus megszáll. Jézus nem elzárkózik a bűnöstől, hanem ahogyan keresztelő Szent János mutatja be a két tanítványnak Jézus, hogy íme az Isten báránya, aki magára veszi, és így elveszi a világ bűnét. A világiasságtól, az evilágiságtól, a hatalmi kísértéstől nem a menekülés fogja megmenteni az anyaszentegyházat. Sőt, Bálint Sándor, a szentéletű szegedi néprajztudós, akinek folyamatban van a szentélyavatása, 1938-ból való írásaiban igen-igen félti az anyaszentegyházat az ilyen meneküléstől. Olvasom a Népünk ünnepei című esszéjét 1938-ból. Ezt írja. A pasztoráció jó részt a barokk tőkéjéből él, a korszellem ellenkezése elől visszavonul a pasztoráció, az egyház a sekrestjébe. A kor szellemi áramlataival, közgazdasági forradalmaival, a 19. század csupán evilági immanens szellemével, kételkedő materializmusával, a pasztoráció józsefinista, azaz kispolgári kényelme alig tud megküzdeni. A hívő nép elsősorban a múlt hatalmas vallási tradíciójából táplálkozik. És aztán erről a népről, erről a egykor volt vallásos népről ír az arhaikus néprajzról szólva, ugyancsak ebben az évben a néprajztudós, olvasom, népünk lassan elvesztette heroikus egyszerűségű, metafizikai határozmányokon épült kultúráját, és általában szánalmas félműveltségbe süllyedt. A következő olvasás órán pedig szeretnék arról szólni, és arról egy számomra nagyon csodálatos példát hozni, hogy az Anyaszentegyház miként menekülhet Jézus szívébe, és ebből a szívből miként lehet Jézus módjára jelen, ahogy Jézus jelen volt a maga világában, a maga világának az életében. Most hallom már a csengőszót, ezért elköszönök a kedves hallgatóktól, áldás békességet!
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották. Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jaj segítségemre!